Először is megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a vendégek nevében a házigazdának a szíves vendéglátást, és hogy elmondjam, mennyire örülök, hogy újra találkoztunk. Azt gondolom, hogy most már nyáron nem nagyon fog ez menni, de szeptemberben kellene a következő férfi találkozót, és akkorra Szegedre volnánk hivatalosak. Hát a következő alkalom valamikor szeptemberben Szegeden lenne. Azért is tartottuk jónak belekezdeni ebbe, egyrészt megirigyeltük az asszonytestvérektől, hogy ők rendszeresen összejönnek, és láttuk, hogy ez milyen örömöt jelent nekik. Nekik jó, miért ne lenne jó nekünk is, és jó összejönni. A bibliai történetek pedig olyanok, hogy elindíthatják bennünk a gondolatokat, beszélgetést kicsit nehezebben, talán így töltött káposzta után pláne, de biztos, hogy mindnyáron tudunk vinni magunkkal valamit ezekből a több ezer éves gondolatokból, amik Isten szent lelkének a hatására születtek. És megerősít bennünket abban, hogy nem véletlenül vagyunk itt ezen a földön. Megerősít bennünket abban, hogy lehet, hogy nem volt mindenben makulátlan, ami családfői, férfiúi életünk, de Isten bizalma az töretlen, és valahogy az ügyét mindig tovább viszi. Azt hiszem, hogy Wesley öccsének a sírfelirata valami ilyesmi, hogy Isten temeti a munkatársait, de az ügyét mindig előre viszi. Nem vagyunk véletlenül itt a földön, de bizonyos dolgokkal tisztába kell lennünk is. Én ezért két igét, vagy részletecskét emeltem ki, amik közé Jákobnak ez a munkás élete beilleszthető. Persze, hogy én is talán valamit ismételni fogok, mert körbe-körbe jártunk a téma körül, nagyon jó volt ez így, hogy Miklós összeállította, mert ugye az egész történet kavarog bennünk. Az egyik ige az, amikor Jákob az égig élő lajtóját vagy lépcsőt látta, nem biztos, hogy egy ilyen támasztott láptó volt ez, hanem egy rendes grádics, amin fölmentek, lementek az angyalok, és úgy látta, hogy ennek a lépcsőfoknak a tetején áll maga az Úr, legalábbis amit látott, azt az Úrral azonosította, imi az Úr állt azon, és szólt, én vagyok az Úr Ábrahámnak, te atyádnak istene, Izsáknak istene. Ezt a földet, amely fekszel neked adom, és a te magodnak. Fontos, hogy hozzáköti őt az elődökhöz. Nem velem kezdődik a történelem. De olyan sokan azt hiszik, hogy le kell rombolni mindent, ami előttünk volt, pedig lehetne rá építeni is. Nagyon szenvedek, most döntögetik a dagály környékén a teljesen egészséges fákat, tele vagyunk betegedve, hogy mindent kinyírni, mindent letarolni, mindent előről kezdeni, hogy a fa se álljon meg, hanem majd, ha mi elültettük, abból legyen később. Nem jó ez. Én Ábrahám és Izsák istene vagyok. Beszéltünk itt erről, hogy Izsákkal szemben fogalmazta esetleg meg önmagát Jákob, de az se baj. Tehát ha van valamitől lehetőségünk elrugaszkodni, ez egy jó pont. Ábrahám is más, Izsák is más, Jákob is más lesz. És a 12 fia az 12 féle fia, mindegyik más lesz, nem csak József van, hanem Ruben is van, Simeon is van, jelentősebbek és kevésbé jelentősek is. Szóval Én vagyok az Úr, a te Istened, Ábrahám, Izsák Istene. Azt mondja, a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te magodnak. Most készül elmenekülni erről a földről. És akkor itt megismétli azt, amit Ábrahámnak mondott, és a te magod olyan lesz, mint a földnek pora, és terjeszked el nyugatra, és keletre, északra, és délre, és te benned, és a te magodban áldatnak meg a földnek minden nemzetségei, és imé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahova mész, és visszahozzalak-e földre, mert el nem hagylak téged, amíg be nem teljesítem, amit neked mondtam. Hát hatalmas szava, és ki az, aki ilyen súlyos és hatalmas szavakat kap, de mi benne vagyunk ebben a folyamban, ez a benned megáldatnak a föld minden nemzetsége. Pezseg bennünk ez az ígéret, és ez az áldás, ez az élet. Benne vagyunk a föld minden nemzetségeiben. És szabad látni azt, hogy nem mellékszereplő vagyok, vagy ha igen, akkor mindenki az. Tehát én részese vagyok annak az áldásnak, amit megígért Ábrahámnak, és aztán Jákobnak, megáldatnak bennem is. Lehetséges, hogy megáldassanak bennem is az utánam jövő. Tehát, hogy én vagyok az a kapocs, az a láncszem, ami egy bizonyos ponton tovább viszi ezt a Ábrahámnak, Izsáknak, majd Jákobnak adott áldást. És bizony milyen fontos láncszem. De szeretjük megbecsülni azokat a pontokat, ahol valami rendkívüli dolog történik, mondjuk az Egyiptomból való szabadulás, vagy Jákob és József egymásra találás, ezek nagy pillanatok, de mindig érdekelt azok története, akiknek a neve is legfeljebb csak egy éppen említett adat. És nem tudjuk, hogy mi történt ő alattuk. Nekik volt a legnehezebb, mert ők nem tudtak profitálni az elődöknek az áldásaiból, és nem látták, hogy mikor lesz vége ennek a történetnek, hogy mikor valósul meg az, amit itt álmában Jákob lát, hogy annyian leszünk, mint a föld pora, és megáldatnak a föld minden nemzetsége. És akkor a másik az, ma már többször elhangzott megjegyzés itt az angyallal való birkózásból, amit az angyal mond, hogy küzdöttél. Nem is folytatnám tovább a mondatot, ezt emelném ki, hogy küzdöttél, de mégis visszamegyek a mondathoz, mert a héber szövegben nem az van, hogy győztél, küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél, hanem hogy mégis megmaradtál, túlélted. Tehát ezt a küzdelemből, hogy úgy mondjam, nem semmisültél meg a küzdelemben, hanem folytatni tudtad utána, ez láttam az Urat színről színre, és mégis életben maradtam. Sőt, megszabadultam. Nos, az ígéret és a konklúzió, mondjuk így, közé pedig még nem volt vége Jákob történetének, mert most jön majd egy nagy fejezet. A megáldatás, a visszafele jövet, ezután az új névvel való megáldatása, és az egyiptomi kaland között még rendkívül sok dolog történik. Gyász, amiről hallottunk, családi tragédia. Egyáltalán nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy az ember ezt egy Istentől megáldott személy életében elképzeli. Mert azt gondoljuk, hogy ott mindenki segít, mindenki lapátolja a vagyont oda, a nemzetit is, meg a magánt is, meg minden. És szóval, aki a brancsban, a családban van, az visel át az áldásból. Na most, hát nem egészen így történik itt Jákob életében. Van itt a családi gyalázattól kezdve a gyerekei ugye gyilkossági ügybe keverednek, a Simeon és Lévi botrányból egy egész falut írtanak ki. Akkor meghal a szeretett nő, Ráhel, őt emeti a Leát is, később megözvegyül. A József, hát ez a csapása, ami őt éri, és hát nem lesz fiatalabb, egyre kevésbé lesz fiatal az élete, hol fent, hol lent. Mi mindig azt hisszük, hogy az áldás azt jelenti, hogy nem közelít hozzám a baj. Vannak ilyen költői mondatok a Bibliában, de hadd emeljem ki az először felolvasott szakaszból azt, hogy én veled leszek, és nem hagylak el, míg be nem teljesíted azt, amit veled kapcsolatban el nem döntöttem. Valamikor az amerikai polgárháború idején keringett ez a történet, hogy a futár meghozta a sereg fővezérének üzenetét, ami egy talányos üzenet volt az elnöknek. Halálos sebet kapott a csatában a vezér, és az üzenet pedig így szólt, ennyit tudott átadni, hogy nem haltam meg. És mondta a küldöncő, nem tudom, hogy mit jelent, mert szemlátára meghalt, mert az ellenséges tűz elérte. Szemlő bólintott, és azt mondta, hogy rendben van, értem az üzenetet. És aztán elmagyarázta, hogy azt mondtam neki, hogy ja, ezt elküldött, de elmondta, hogy győztünk, de hát meghalt a fel. Hogy addig nem halhat meg, amíg győzelemben nem viszi az ügyet. És így szólt volna a mondat, hogy nem haltam meg, amíg győzelemben nem vittem az ügyet. És kívánhat-e ennél nagyobbat valaki? Jákob nem azt az áldást kapja, hogy innentől kezdve gyaloghintón viszik, nem lesznek ellenségei, sőt irigyei se, mindenki áldani fogja, követni fogja, és mind, nem tudom mi a neve ennek a játéknak, amit jégen játszanak, megy a nagy korong és söprögetnek előtte, hogy minél jobban csúszson. Valami, nem hoki, hogy?
Curling.
Curling, igen. Szóval, hogy mindenki söprögetni fog előtte, hogy az ő korongja az minél olajozottabban csúszon. Nem, addig nem, amíg nem adlak el, amíg végeznem viszed azt, amit veled kapcsolatban elterveztem. Eltervezett Isten mindenkivel kapcsolatban valamit. Ugye, az is egy terv, hogy bennünk folytatódjon az élet, vagy általunk, és továbbadtuk. Megbízott bennünket, hogy az az élet, ami tőle jött, azt mi megfelelő módon kezeljük, és fölneveltünk gyerekeket. Ez nem csekély dolog, ez nagyon nagy dolog. Talán pályára tudtuk őket állítani, talán annak ellenére, ami Laci is mondott itt az előbb, hogy gyerekek most úgy látják, hogy van annál érdekesebb és jobb élet, mint amit a szülők mondanak. Aztán, mint Laci folytatta, eljön a pillanat, amikor úgy látják, hogy hát mégis a szülőknek sok mindenben igazuk volt. Talán Churchill mondta, hogy 16 éves koromig megvoltam győződve, hogy a szüleim a legkorlátoltabb emberek, és 18 éves korom körül tapasztaltam, hogy mennyit fejlődtek. Kezdett rájönni, hogy bizonyos dolgokban szüleinek bizony igazuk volt. Innen nézve nem kerülünk be mi a Bibliában név szerint. Jákob bekerült. Innen nézve ez rendkívüli történet. De ha kivonjuk belőle azt a szempontot, hogy Isten az ő történetét a Biblia számára őrizte meg, akkor azt mondjuk, hogy azért nem annyira emberfeletti és valóságtól elrugaszkodott, hogy ne lehetne hasonló a mi történetünk. Sőt, a Biblia azt akarja, hogy ismerjük fel benne a saját történetünket is, a lehetőségét annak, hogy lehetne így. Ezért tanulmányozzuk. Ezért olvassuk el újra és újra, ezért inspirál bennünket is. Lehet így, nézd a mintát, és találd meg benne saját életednek a kihívásait és a kérdéseit. És nekem is itt több biblia részlet szerepelt az összeállításban. mint egy áttekintendő az egész életét, és ebből egyrészt azt, amit Gyuszi felvetett már, hogy ez az ember akart valamit csinálni ebben az életben. Tehát nem abból indult ki, hogy kikérdezett meg engem, hogy ide akarok-e jönni erre a világra. Az én ifjú koromban volt egy ilyen felirat, mondás, nem tudom kitől, Vitis nemzedéktől származik, ez az állítsátok meg a földet, ki akarok szállni. Nem akart kiszállni Jákob, hanem hát vágyott valamire, nem tudta pontosan, hogy mire. Ez az első szülöttségi jog, ez izgatta őt. Akkor is, hogyha nem tudta jól megfogalmazni, hogy ebből neki mi haszna lesz, és azt pláne nem látta, hogy milyen terhei, milyen kára lesz ebben. De ismerte az áldást, amit már Ábrahámnak ígérte az Úr a történetekből, amik érdekelték, ellentétben Ézsauval, akit ezek nem nagyon érdekeltek, ezek a történetek. És aztán már kellően elemezkedtük, hogy milyen rafinált módon szerezte meg az első szülöttségi jogot, majd indult el, és most idéztem ebből az álmából, ami után megérkezik a pontra, ahová a szülőkőt elengedték, elküldték. És szerencséje van, mert épp Ráhel jön elé. Ja, a két lány között a különbséget a szemükkel érzékelteti a Biblia. Nem azt jelenti itt a Lea és Ráhel közötti különbség, hogy Lea gyenge látású volt, vagy vaksi, szemben Ráhellel, akinek meg szép volt a szeme, mert megint csak az eredeti szöveg nem ezt mondja, hanem ábrándos szemű, jámoltalan, olvatag volt Lea. Tehát az a fajta nő, aki könnyen sír, vagy akit úgy mindig dédelgetni kell, szemben Ráhellel, aki merész volt, merész tekintetű volt. Ugye ő őrizte apja juhait is. Tehát egy kicsit olyan erős vadóc lány volt, és ez nagyon tetszett nyilván Jákobnak. Olyas valakit látott benne, akivel elmegyünk a világ végére is, és mindent fölforgatunk. És hát ehhez képest alakul aztán a dolog úgy, hogy Ráhellnek nem születnek gyermekei, és Leának viszont igen, és kialakul az a nagyon furcsa alakzat, patchwork család, így mondják ma, talán, vagy hogy szokták még mondani, az a, nem jut eszembe a másik kifejezés, tehát az a nagy család, amiben nagyon nehéz egymás mellé illeszteni a foltokat, és amelyik magában hordozza örökké a konfliktust. Megáldalak téged, és tele van a családi élet konfliktussal. Aztán körülbelül 20 évet tölt el itt Mezopotámiában Jákob, amiből 14 évet nem fizetnek ki neki. Most a nők azt mondják, hogy minket eladott az apánk, és aztán fölemésztette az árunkat. Valóban így van, hogy 14 év munkájáért szerezte magának ezt a két feleséget Jákob, és ez alatt az idő alatt nem kapott fizetést, semmit. Csak volt a családja, és hát nyilván az élettek öltözködtek, de gyakorlatilag rabszolga volt a apusa családjában. Valaki, aki elorozta más elől az első szülöttségi jogot, és most egy olyan szerződésbe manőverezte be magát, ami semmiféle vagyont nem jelent a számára. Maradt egy néhány éve, hogy egy kicsit fölépítse önmagát. De mondom, 14 év ebből a 20-ból a kétharmada ott töltött időnek az ingyen telte. Tehát mit? Izrael népén. Ugye, amikor a szomszédoktól elkérik az arany-ezüst edényeket, akkor ez tulajdonképpen az elmúlt évszázadoknak a ki nem fizetett bére. Egyfajta kárpótlás, amit ott összegyűjtenek. És ebből a pénzből, vagy vagyomból így mondanám inkább, mert a pénz az még nem volt annyira befogadott dolog, mint később, vagy pláne ma. Ézsaúnak egy tetemes vagyont átad. Most én megpróbáltam kiszámolni, 580 állat az, amit ajándékba adott Ézsaúnak, ugye 200 birka, 200 kos, 200 kecske, 200 vak, illetve 20 vak, 20 kos, 20 vak, ugye az 440 állat, most nem tudom mennyi egy bárány. De én olyan 15 ezer forinttal számoltam, nem tudom, az reális-e. Zoli, az reális, vagy fiúk hátul valaki? Igen? 15 ezer forint?
Annyi.
Na, azt nem tudom, hogy mennyi egy teve, de mondjuk azt egy lóárával számoltam körülbelül. Tehát minden szöröstül, bőröstül, ez alsó hangon egy olyan 30 millió forint, amit ő odaad Ézsaúnak, egy ilyen 30 és 50 millió forint közötti összeg, mert van benne szamár, van benne teve, van benne szarvasmarha. Tehát azért mondjuk, hogy 30-50 millió forint nyereség 6 év munkájával, mert 6 év alatt tudott már egy kicsit magára dolgozni. Hát majdnem azt mondanám, hogy ez ugyan teljes nyereség, nem? 6 év munkája után odaadni 50 millió forintot azért. Az ma is földhöz vágna bennünket. Tehát mintha azt mondhatnánk, hogy jó, az alaptőke megmarad, de most hazaértem, odaadtam az elmúlt 6 év tiszta nyereségét, és akkor most kezdem megint újra fölépíteni a családnak a vagyont. Egyszer eljöttem otthonról egy vándorbottal, dolgoztam 14 évig ingyen, dolgoztam 6 évig magamnak, annak a teljes nyereségét átadtam Ézsaúnak, és akkor innen kezdjük megint előről az orvot. Szóval, hogy ne csapjuk-e be magunkat, amikor azt képzeljük, hogy Istentől megáldottnak lenni, az egy olyan egyszerű és könnyű dolog. Szóval, hogy ebben nagyon kemény küzdelem van benne, és ha áldást mondok, akkor azt hiszem, hogy a legnagyobb áldás az, hogyha a szemléletünk bölcsé válik. Tehát, hogy mondjuk fel tudunk dolgozni egy gyászt, és ki tudjuk mondani, hogy nem értem, hogy miért történt a dolog, mert azt nem nagyon lehet megérteni, de nem mondom azt, hogy nincs Isten, vagy Isten gonosz. Most megint nem azért, hogy mentegessem őt, hanem hogy meg tudtam szabadulni attól a primitív Isten látástól, hogy aki Istenben bíz, meg Isten szereti, azzal semmiféle baj nem történhet. Dehogy nem történhet, de attól még áldott az életem, és attól még mennek előre a dolgok. De már említettem, talán többen ismerik ezt, hogy valamikor az óra feltalálásánál mondta egy bölcs rabbi, nem tudom, mikor középkorban, amikor feltalálták ezt a fogaskerekes órát, hogy testvérek, nézzétek, bizonyos kerekek visszafele forognak, és a mutató előre. De így van, hogy bizonyos dolgok visszafele hatnak, veszteség, gyász. Nem csak erről van szó, csak keserűségünkben mindig úgy érezzük, hogy lehet, hogy velem ilyesmi megtörténhet. Hogy lehet, hogy ez Jákobban megtörténhet, a lányát a környékbeli huligánok megerőszakolják. Ez borzasztó. Jákobban ilyen, meg, és a fiai ezt mondják, hát így lehetett bánni a mi húgunkkal, és fogják maguk, hogy kiírtják az egész falat. Azt is, aki benne volt a dologban, meg azt is, aki nem, mert az is lehetett volna éppen, de akkor már egy füst alatt mindenkit szépen kinyitunk. Ez a másik szint. Azt mondja, megháborítottatok engem, mondja Jákob. Hát kik vagyunk mi itt most a környék számára? Nem mert egy félelem szállja meg az egész környéket, amerre vonulnak, de ez nem azt jelenti, hogy na, akkor most ügyesen megacéloztuk hírnevünket, senki nem mer belénk költni, de hát az áldás hordozó emberről ez a hír terjed el, hogy ha valaki keresztbe fekszik az úton, akkor azt viszlik be a pütyán. Szóval ezek ilyen botrányos történetek. De része az egész a jó és rossz, szégyen és dicsőség az ő életének. Nem a dicsőségért dolgozik, csak dolgozik, küzd. És Isten megáldja, tovább viszi, és talán öröklik a gyerekei, József biztosan, többiek úgy, ahogy. És aztán mindig, minden újabb generációban valaki, majd Mózes is. Az ő fia éppen nem, de más valakik igen, Józsué igen, és a Józsué fiairól se tudjuk, de majd valaki megint más. Egy adott korban, aki rádöbben, hogy nem lehet egy életre, örökre az áldás ügyet elintézni, és azt mondani, hogy mert megáldották Ábrahámot, mi is áldottak vagyunk, és ugye az összes buta, antiszemita ember azt gondolja, hogy a zsidók gazdagok, mert Ábrahámot megáldotta Isten, gazdagok, okosak, mások szerint csúnyák, nem tudom, mindenféle mondanak előítéletekből emberek. Jákob tudja, Ábrahám is tudta, Mózes is tudja, Dávid is tudta, és még mások is tudták, hogy minden nemzetéknek magának kell az áldásnak, vagy az áldott állapotnak, ami ugye nem a terhességre gondolok, tehát az ilyen megáldott állapotnak az útját maga buktatóival végigjárni, és valóban az fogja, akár elmondatlanul is tudni, hogy ebben a helyzetben van, lesz mondjuk gyémántá, amiről Jóska elmélkedett itt, akit kellően faragtak, kalapáltak, bányáztak, átment mindenen, küzdöttél Istennel és emberrel, és a végén megmaradtál, és valakivé lettél. Ez is benne van ebben a történetben. De itt a angyallal való virokban Jákob megszabadul attól a kiskorúságától, vagy attól a megszabadul, hát nagyjából kiszellőződik belőle az, hogy ő függ attól, hogy minek tekinti otthon a családja, hogy Lábán, hogy gondolkodik róla, hogy fiai, azt a botrányt nem is említettem, amikor ugye Ruben még az ő életében át akarja venni a helyét, de nem ő az egyetlen ilyen, így van Dávid is például, hát vannak ilyen történetek, hogy néha úgy érzi, hogy nem tudja a kezében tartani a gyeplőt, de ott az angyallal való birkózás közben ez lesz az ő új nevének a tartalma, hogy mindenen átmenve is áldáshordozó maradt. Nem hiszem, hogy elégedett magával. Nem hiszem, hogy mindent hibátlanul csinál. Ha megnézitek, amikor ott ezen a bizonyos jabók révén át kell, abban is benne van még, ugye ez még a birkózás előtt van pláne, benne van ennek az embernek a stratégiai érzéke, még a nyomorúságában is, mert, és ez szörnyű dolog, de hát döntéseket kell hozni, tehát előre rakja a szolgáló feleségeit a gyerekeikkel. Utána jön Lea, gyerekeivel, és a végén jön Ráhel a gyerekeivel, és ez az elárulja az ő elfogultságát és kivételezését is, és úgy okoskodik, hogy jön és ahol levágja az egyik felét a seregnek, és akkor hátha visszaborzad, és megmarad valamennyi a többiekből. Tehát így ilyen ütköző csapatokat, elővegy az ajándék, és aztán utána így a különböző rangú családtagok, hogy hátha a végén valaki megúszza, elmenekülhet, kibújhat ebből a szörnyű dologból. Tehát marad ő alaptermészetét tekintve ennek a jéghátán is megél, és minden bajból kibújik, és mindig van egy mentő ötlete, és mindig hamarabb gondolkodik, mint a többiek, az anya természetét örökölte ebben teljesen. De túl billen azon a képzetén, ami nyugulódóvá tesz bennünket, tehetetlenné tesz bennünket, és egy ilyen sértettségbe és tehetetlen állapotban manőverez minket, hogyha az Úr szeret és megáld, akkor miért vagyok én ilyen állapotban, ilyen anyagi helyzetben, ilyen egészségi állapotban, és így tovább. Na most ő ettől megszabadulott a jobbok révénél, és azt látja, hogy keményen kell küzdeni, dolgozni mindvégig, nem azért, mert munkamániások vagyunk, addig, amíg erőnk van, amíg nappal van, munkálkodni kell, ezt mondja Jézus is, keresni kell fáradhatatlanul a megoldást, akkor sem szabad elcsüggetni, amikor éppen lábán kizsákmányolása alatt vagyunk, de közben nem szabad elfelejteni, hogy én Isten áldás hordozója, áldott népe vagyok. És a végén mondom, nem azt mondjuk ki, hogy győztem, azt nem itt mondjuk ki, azról azt mondja, aztán a Jelenések könyve ott beszél, hogy aki győz, az a lesz, és azt teszem, de a célszalag túlsó oldala az már nem itt van. Itt viszont nem vagyunk elégedetlenek és keserűek, és nem érezzük kitolásnak, ami velünk történik, hanem meghat bennünket, hogy Istennek velünk is van terve és célja. És nem nézünk arra, hogy Ézsónak milyen van. És nem nézünk arra, hogy Lábánnak milyen lett, mert megáldotta őt az Úr Jákóbét, és ezt Lábán tudja. És rájövünk, hogy az én életem nem Lábán élete, mert ugye az a fajta gazdagság együtt jár egy lábáni természettel. Az a fajta gazdagság egy Ézsau természettel. Nem szabad azt hinni, hogy van egy ideális természet, és mellé egy Ézsau gazdagsága, vagy egy Lábán gazdagsága. Tehát amilyen Lábánnak van, vagy amire ő vitte, ahhoz kellett az ő harácsoló, gátlástalan, rabszolgatartó, kiméletlen, irgalmatlan természete. Mit akarok én? Irgalmatlan, harácsoló, senki ember akarok lenni, aki gyerekeimet se nézem, az ő unokáimat se, kész volnék lemészárolni őket, csak azért, mert úgy mentek el, hogy nem köszöntek el, nem csókolták meg a kezem, és nem adtak lehetőséget nekem arra, hogy megakadályozzam, hogy elmenjenek, hogy én tovább szipolyozhassam őket. Mert minden mafiózó az valahogy így gond. Hogy mer valaki lépni anélkül, hogy én erre nem adtam engedélyt. Na most lehet ilyen hatalomra is átsimbózni, de az a Lábánnak a népírtó és irgalmatlan természete. Az áldáshordozó ember néha fent, néha lent, és oda tud adni 6 év nyereségét egy mozdulattal, nem félelemből, és akkor se semmisül meg, majd újraépítjük. Lenullázódtam most valamiben, de békesség helyreállt, nekem megéri. Legyen boldog vele, Ézsau, kezdem előről. Nem lehet engem eltaposni, nem az ő életüket élem, nem ő velük szemben élem az életemet, hanem Istennek akarok tetszeni. Sok minden más volna, még csak nem akarlak benneteket fárasztani vele. Az én tisztem lenne az is, hogy a morzsaszedést itt valamilyen módon levezényeljem, ha csak nem akarok te, Miklós. De előtte, ha valakinek van kérdése, hozzáfűzni valója, akkor ezt tegyük meg, vagy pedig már is szaladjunk körbe, és akkor ki, amikor hozzáér a fonal, akkor mondja el, hogy mi volt, ami sokat jelentett a számára. Laci testvére elkezdeni ide itt, és akkor így indulnánk rá. Körbe, Karika, vagy induljunk a széléről?
Nem
így. Kezdjük veled, vagy induljunk a széléről?
Széléről.
Akkor István, te jössz akkor.
István, fiúk, nem
beszélve. Köszönöm a lehetőséget, meghívást, hogy itt lehettem veletek, és a kérdéskör, amiről szó volt, az nagyon nagy részben, ami engem megérített benne, hogy a felelősségnek egy óriási szerepe van benne, kiki azt, amit tud, akar tenni, mind a családért, mind a közösségért, másokért, azt felelősen, és itt az ige az Úr útmutatása alapján teheti és tegye meg, mint az több ezer évvel ezelőtt is tették, és le van írva. Nagyon szép minták vannak, amelyek bárcsak jönnének a mindennapokban, mindenütt. Minden negyre szállt az élet, és ezt kívánom mindenkinek. És köszönöm, hogy megtehettem, és hogy felvehettem, és hogy közzé tehettem. Köszönöm a hozzájárulásokat.
Köszönjük. István?
István vagyok, amint töltött kárpasztafű körül. Szerencsére, most sem tudtam erről szokni. Úgyhogy ezzel szeretném megköszönni az Miklóson keresztül azokat főztek, hogy fantasztikus volt. Remélem, hogy megyünk Szegedre, ott is lesz töltött káposzta, vagy meg a harmadik hely még szabad a versenyben. És akkor Miklóshoz hadd csatlakozzak, a legutóbb a gondolatot, tehát szerettem volna néhány mondatot mondani. Mégpedig azt, hogy az életben nincsenek, az életben nincs recept. Tehát bármit teszünk az életünkbe, az nagyon fontos, mint ahogy a legfontosabb döntések. Ez azért érdekes, mert nem tudjuk, hogy ha döntünk valamit, azt nem tudjuk, hogy jó döntés vagy rossz döntés. Mert ha döntöttünk, annak lesz egy következménye, és nem tudjuk, hogyha másképp döntöttük volna, akkor azt hogy alakul. Egyszer azt mondta a főnököm, hogy amikor elkezdtem munkába, és kétségei voltak, mindig azt mondta, hogy nem baj, döntsél, vagy jól döntesz, vagy rosszul döntesz, ha legfeljebb rosszul döntesz, akkor majd megoldjuk. Én azóta is ez szerint élek és dolgozom, de az igyekszem a jó döntéseket meghozni a végletemben. Köszönöm szépen.
Robi?
Hát köszönöm, hogy itt lehetek.
Nagyon most tudtam meg, hogy Robi Nyíregyházán született például. Itt járt iskolába.
Igen. 23 évig éltem itt.
Tessék.
Még azért emlékszem Nyíregyházára. Azóta eltelt egy pár év, de azt hiszem, hogy szép emlékeim vannak a gimnázium évek, a főiskola évek. Nagyon sok mindent tudnék mesélni, ami történt. Először is a nagyszerű előadásokat hallottunk, azt hiszem a mai nap folyamán, amelyek gondolatébresztő. Nagyon sok gondolat forog a fejemben, kavarog, és igazán azt hiszem, hogy két naposnak kéne lenni egy ilyen rendezvénynek, mert egy nap kéne, hogy lelület legyen az emberben, éjszaka megrágja az ember, másnap meg talán még beszélni is úgy volna. Tehát én gyengébb. Nem a töltött kávára. Az is nagyon finom volt. De tényleg én is nagyon sok mindent most mesélni, és az a legfurcsább, hogy így melegtem, ahogy hallgattam a előadókat, és hát először is az jutott eszembe, hogy fölnéztem a Csillára, és akkor azt láttam, hogy ha megnézitek, akkor minden búrat barnát világít, egyetlen egy nem. Ami ilyen kék színű, azért, mert kék színű vagy más hőfokon élő izzó van benne. Hát ez is egy látásmód, hogy, hogy az ember gyakran nem veszi észre azt, hogy, hogy mit kéne követni, vagy mit kéne vezetni, rágódik bizonyos dolgokon, nem fogad el olyan dolgokat, amit el kéne fogadni, és nem kéne rajta lépni, és meghallgatni tényleg az Úr jelzését, az Úr szavát, és azt követni. Vagy a másik, ami mindig bakkangatott egy kutya, nem tudom, figyeltétek-e. Tehát ez is egy érdekes, hogy bakkant egyet, és elhallgat óránként. Hát nem kezd el ugatni. Jelzi azt, hogy köztünk van, jelzi azt, hogy itt van, de mégsem sok, mégsem szívózásban. Tehát sok ilyen dolgon így elmerengtem az előadóknak köszönhetően közben. És azt hiszem, hogy, hogy az ember az olyan gondolatokat ébred sokszor, hogy, hogy mit teszek jól, hogyha ha szólok, vagy nem szólok. Ha ezt teszem, akkor azt miért tettem? Jobb lett volna, ha inkább a másik dolgot tettem volna. Még egy rövid példát szeretnék nektek mondani, nem akarok untatni senkit. A lányom 7 éves, és osztálykirándulásra mentem. Elkísértem a buszhoz, és hát gyűlöl utazni, nem tudom miért. Egyszer meglátta a buszt, és rosszul van. És azt mondta, hogy ő nem kegy, szállta a buszra. Hát mondom, most mit csináljuk, Úristen, hát itt vagyok, pedagógus lévén, itt leégek az összes pedagógus előtt. Hát, ha elkezdek vele erőszakoskodni, az a baj, ha nem, akkor meg szégyenbe maradok, hogy ez mindenkinek elmegy a gyerek, csak a pedagógusnak nem megy el a gyereke. Most mit csináljuk? Az ember ilyenkor gyorsan számadást készít, van rá 5 percem, hogy helyesen döntsek. Hát mondom, én most nem tudom, mit csináljak. Vártam, ilyenkor rájön az ember, hogy pisilőnkben igaz, szomjas vagyok, éhes vagyok, fájlóan, hát mindent, amit produkál az élet. És akkor végén azt mondtam a tanárnőnek, hogy hát Marika néni, hát én nem akarom elrontani az önök osztálykirándulását. Lehet, hogy 2 perc múlva hívnak, hogy menjek a gyerekért, nem tudom még hova, induljanak el, mi mondtam. És utána gondolkodtam, hogy most hogy jól döntöttem, igaz? Lehet, hogy meg kellett volna fogni és földobni a buszra, és elszaladni, igaz? És bennem van a lelkiismeret furdalás, hogy én most földobtam azt a szerencsétlen gyereket a buszra, és lehet, hogy olyan traumát okoztam neki, hogy a büdös életben nem fog felszállni sehova. Ugyanakkor ott van a másik pedagógus, hogy miért hagytam, hogy ne menjen, mikor az összes többi gyerek ment, akkor lehet, hogy az összes többi osztály kiránduláson mondjuk, hogy nem fog elmenni. És akkor az emberben ez dolgozik, hogy akkor most miért volt. Aztán végül arra jutottam, hogy jól döntöttem. Egyrészt bizonyítva az embernek önmagát is. A másik meg az, hogy azt hiszem, egy ilyen alkalmat pótolni lehet, és nem hiszem, hogy az erőszak vagy a durvaság bárhova is vezetne ebbe a világba. Úgyhogy hát ilyen gondolatok fordultak nektek köszönhetően a fejemben. Köszönöm.
Számomra mindezáltal ezeknek a találkozóknak az értelme, hogy én mindig van valami olyan téma, ami egy résztel foglalkozik, és ilyenkor az ember egész másképp olvasta. Valóban úgy vagyunk, mint a tanulunk, de amikor vizsgázni kell, akkor kicsit érdemesebb, alaposabban utána nézni, és akkor derül ki, hogy amint az ember menet közben mert sokszor átolvasom, sokszor belenézem, egy csomó minden olyan fontos dolgon átsiklott, ami az igazi érték. Ilyenkor az ember mindig egy kicsit mélyebbre megy, próbál más összefüggéseket, viszonyrendszereket kibogozni, és egyáltalán nem értékeket, kincseket találni, amik benne vannak, csak hogy az ember sokszor felszínes átlép rajta, nem veszi észre, és nyilvánvalóan nem is tudja beépíteni az életébe. De ilyenkor azt hiszem, ezek a dolgokban, de nagyon sokat tudnak segíteni, és tényleg olyan dolgok épülnek be, amit a későbbiekben aztán tudok olyan módon használni, hogy az másnak is a hasznára válik. Úgyhogy köszönöm szépen, és hát a belépáltást is, mert ez meg mindig lennünk összehoz. Gábor vagyok. Két gondolat megjárt, hogy a küzdelme és az áldás közül ember. elpusztítani, de legyőzni nem lehet soha. És sporttal foglalkoztam, és tudom a küzdelem nemességét, hogy az maga a emberi ellenformáló erejére, hogyha a földi ügyre mondta a súlyzó, kényei nehezebb annál könnyebb, hogy látszólag ellentétes, de tudom mi az 20 kilót fölemelni, és kívülóban van szó, hogy 80-on minden engedett energiát lehet tenni. És tehát akkor van még valami, mindig helyesen kell cselekedni, de ha nem cselekszünk, vagy nem cselekvésből semmi sem lesz. Tehát a küzdés és a cselekvés harmóniája és hát ő mondja a tervőt, hogy vinnek előre. Hát köszönöm, hogy így tettem.
Leerőltette, és akkor elvette. Azért Ézsa volt, Ézsa volt.
Tényleg is ennek történt átadás, vagy pedig ennek csak felajánlotta ő. Itt eddig nem tudott, hogy nem kell őket is megállítva a Isten is. Tart meg magadnak, így előzem.
Itt van a 11. versben, vedd el, kérlek az én ajándékomat. Mert hoztam neked, mivel hogy az Isten kegyelmesen cselekedett én velem, és mindenem van nékem, és unszolta őt, és elvette. Tehát elvette. 33. rész 11. verse. Unszolta őt, és elvette. Tehát nem volt kapzsi, de... Ennyire elvette a párt.
Szeretem az írásait, és van egy kötete, miért követ. címmel, és ebben az egyik fejezetnek ez a címe, hogy azért követtem Jézuson, mert olyan jól dzsúdózik. És hát valami olyasmit fejteget benne, hogy amiképpen a dzsúdóban, meg általában az önvédelmi sportokban, hogyha másik fél indít egy támadást, akkor a jó dzsúdós azt az energiát tovább viszi, és abból hoz ki valamit, ami persze hát az ellenfél számára nem annyira áldásos, az egy más kérdés. Tehát, hogy mintha Isten az általunk indított dolgokból is függetlenül attól, hogy annak az indítékai mindenkor helyesek-e, vagy a megfontolásai helyesek-e, abból tudnak pozitív dolgokat kihozni, hogy most azért alakultak így a dolgok, mert ez így volt Isten tervében, vagy ha már Jákob és Zsaó és Izsák így döntöttek, akkor Isten ebből hozta ki ugyanazt a jót, amit erre tervezett, azt nem tudom, de az tény, hogy a számomra egy megmutató gondolat, hogy lehet, hogy az én fogásaimnak is Isten képes úgy továbbvinni aztán, hogy abból valami jósuljon ki, és nem biztos, hogy ez szóval kérdezesen megnyugodjak, hogy bármilyen ügyességet csinálok, akkor is nem mondjuk is megnyugodni. Bár ez sem kizárt, de minden esetben az érdekében és az is jó, hogy sokfélig vagyunk, mint egy ötöltött káposzta, és sokféle megállapított, amit azt a szomszédommal, hogy felénk a berek mennyien kis icike-icikéket csinálnak, és az is nagyon finom, és milyen jó, hogy ez is nagyon finom. Köszönjük szépen! Köszönjük ezeknek!
Lehet, hogy éppen, ahogy az előbb Józsi mondta, hogy egy konfliktuson keresztül valamit megértek, amit nem, tehát ugye semmilyen porcikám nem kívánt ez a konfliktus, de megtörtént. Én nem akartam, és ebből is jöhet ki jó. És hát Jákob ezt egész életében átélte, és mi láthatjuk az ő életében, és nekem az volt jó, hogy hát akkor ne adjam föl. Ha Jákobnak voltak ígéretei, és azt mondja az ő, hogy benne pedig megállhatnak a földünkre népei, és mi is, akkor ez az ígéret a miénk is. Isten minden kiúra fog kihozni, és hogy egy jó is lehet ebből. Úgy Tibor bácsi mondta annak idején, Isten annyi feladatot adott nekünk, hogy ha megsegít, akkor még bele is szakadhatunk. Hát így, így van a életünkben is, hogy valami ebből is mi fog hozni. De örülök, hogy itt voltatok.
Nagyon sűrű volt, azt értem, de ebben a sűrűségben nem meghatta a csomagját. Azon gondolkoztam el, és azon tűnődtem, hogy mennyire befolyásolnak bennünket külsőségek, mennyire akarom megfelelni, de folytonosan ezt a családban való megfelelések, a gyerekekkel való viszonyulásokban is. Ugye, hogyha földhöz vágja magát, és az indulás, hogy bárhol, ez nekem miért kellemetlen, kellemetlenet meg akarok felelni. De kinek akarok megfelelni? Az embertársaimnak akarok megfelelni, vagy az Istennek szeretném megfelelni. Ez a személyes döntés, hogy mindenki életébe eljön, hogy mit válasz. És hogy Istennek akarok megfelelni, akkor talán eljuthatok arra, szeretnék arra a fokára, mint a Földön Kocsárius, mert szerethetem, és mindenkinek a megsegítésért, vagy valami módon az ő terhének is valami módon.
László vagyok, én is köszönöm Istennek, hogy Egyet csendes napra, jól tudom, a negyedik találkozunk együtt ebben az évben, Isten kegyelméből, és valóban tanulunk egymás hite által, egymás bizonysági által, és az igéből, amit hallunk Isten által. Mert jól lehet, hogy ismerjük a történeteket, mert hiszen mindjárt a Bibliát olvassuk az életünkben, de nem biztos, hogy minden embernek egyet mond Istennek az igéje, vagy Istennek az üzenete. Nem ugyanúgy világítsa meg az embereknek az igéjét, mint a másiknak. Egy és ugyanaz, de mégsem ugyanúgy világítsa meg. És ez nagyon fontos az, hogy egyre mélyebben legyünk az Úr Jézus Krisztusban, hogy egyre közelebb kerüljünk ő hozzá, hogy egyre beljebb kerüljünk Isten által a hitünkben, hogy egyre mélyebben tudjunk elmélyülni Istenben, hogy tudjuk azt megkülönböztetni, hogy mi jó nekem, mi az, ami használ, mi van Istentől. És amit Isten rám ad teret, hogy meddig bírom én azt vinni, hogy egyáltalán méltó vagyok én arra, hogy amit Isten rám bízott, hogy én azt megcselekedjem, vagy úgy cselekedjem. Ismerem a Jákob és Ézsau történetét, nagyon szeretem ezt a történetet, sőt, nagyon szeretem az egész Ótestamentumot, nagyon jó belőle tanulmányozni, mert kötődik az Ótestamentum az Újtestamentumhoz, és kötődik a mindennapi életünkhöz is, mert ezekből tudunk meríteni, hogy milyenek voltunk, és Isten által milyenné lettünk. Az, hogy itt felhozom Ézsau történetét, felhoznám Ézsau és Jákob történetét, hogy ugye Ézsau már engedelmesebb volt, inkább ő nem foglalkozott úgy azokkal a dolgokkal, amivel úgy neki foglalkozni kellett volna, ő így elsiklott mellette, és Jákob pedig azt mondhatom, hogy erőszakosabb volt, mint Ézsau. És ugye ismerjük a történetet, tudjuk, hogy Jákobnak az anyja, Rebeka jobban szerette Jákobot, mint Ézsaut, és ugye Ézsaut jobban szerette az apja Izsát. És ugye, mikor volt egy ilyen alkalom, Rebeka ugye kihallgatta beszédét Ézsaunak és Izsáknak, és oda hívta magához az ő fiát, Jákobot, és akkor elmondta neki, hogy mit hallott, és mit tegyen. És ugye így ezáltal elvették az atyai áldást, mondhatom azt is, hogy ellopták Ézsautól. És ugye utána tudjuk azt, hogy Ézsau is oda ment könyörögni az apjához, Izsákhoz, hogy hát apám, hát kérem, nem szállhat ugyanúgy atyai áldást, mint Jákobra. És ugye utána már késő volt. És ugyan ezt érzem, hogy a mai életünkben is, hogy az emberek úgy eleinte elsiklanak maguk mellett, és utána rájönnek arra, hogy hát ezt nem kellett ilyen könnyen felfogni, vagy elengedni ezt a dolgot, mert ebből jó dolog is számozhat az én életemben. És ugyanez van a hívőmben az életében is, hogy ki milyen hittel van az Úr Jézus Krisztusban, ki milyen hittel van. Mert én tudom azt, hogyha Isten kicsit dolgot is bízik rám, és hogyha én az hittel végbe vizem, azon Isteni áldása lesz. De hiába rám akar bízni a nagy dolgokat, ha nem cselekszem meg, abból nem áldás lesz, átok lesz, és veszedelmet hozok az életemre, és azoknak az életére, akik az én családomhoz tartoznak. És ezért nagyon fontos az, hogy ne vegyünk mi olyan könnyedélyesen Istennek a dolgát, hanem tényleg, amit Isten ránk bízik, hogy az hittel vigyük végbe, cselekedjük meg, amit Isten ránk bízott. Nem kell, most elnézést kérek a kifejezésre, nem kell ahhoz teológia, nem kell ahhoz nagy iskola, ahhoz, hogy Isten megvilágíts előttünk, nem kellene azok a szaknyelvek, ahhoz mentünk a szakbeszédek, Jézus is példázatban beszélt a tanítványinak azért, hogy megértsék. Őnek is egyszerű tanítványi voltak, halászok voltak, a legszegényebb réteg volt, és mégis van egyszerűen tudott nekik beszélni, van egyszerűen megértették, mert nem értették meg a nagy szavakat. És még példázatban mondta a Jézus és a tanítványinak, amit mondani akart, hogy megértsék. Itt nem a nagy szavak számítanak Isten előtt, hanem az, hogy amit Isten rám bízik, hogy én milyen hittel cselekszem meg, hogy hiszem végbe Isten akaratát. Az, hogy gyönyörködök abban, és örömmel látom én abban, hogy igen, Isten rám bízik valamit, hiszen én is bűnös vagyok, vétkeztem, ezt cselekedtem, azt cselekedtem, Isten ellen voltam, de megbántam, Isten felemelt, és felállított, és nem bízik, rám bízik dolgokat, és ezáltal nekem örömmel van abban, hogy igen, Isten szeret, és megmutasod ő szeretetét, és aki valóban iparkodik azon, hogy hogy megcselekedje azt, amit Isten rábízik, higgyétek el, hogy annak az életében áldás lesz, és gyümölcs lesz annak az életében. Hát legyünk kitartóak az Úrban, legyünk bátrak, merjünk kérni Istentől nagy dolgokat az életünkben, hogy Isten megáldja a mi életünket.
Amen. Azt hadd mondjam még, hogy abban az időben, és mint máig, vallásos zsidó családokban 4 éves korban elkezdték a tanulást.
Igen.
És azt folytatták 12 éves korukig. Aztán szerettem volna én is abba a főiskolába járni, amiben az Úr Jézus tanítja bibliai ismeretet, meg bibliai teológiát, meg egyebeket 3 évig. De hát azért az nagyon, nagyon jó iskola volt, tehát nem tanítványok, nem voltak tudatlanok. Az biztos, hogy a nép nem volt sok helyen olyan iskolázott, pláne Galileában, ahol nem csak zsidók voltak, hanem görögök is, az más kultúra volt. De zsidóságban nagyon erős volt, hogy tanulni muszáj.
Igen.
Tanulni azt, ugye az, hogy a Szentlélek vezet, az akkor is fontos, hogyha valaki megtanult jól írni. Tehát azt befolyásolta a Szentlélek, aki aztán le tudta írni az igét.
Tulajdonképpen én ezt arra mondom, hogy sajnos is meg olyan pásztorokat, lelkészeket.
Akik fitoktatják.
Igen, meg nem, hanem is meg olyan, hogy nincsen bennük az életükben megtérés. Megyen a templomba prédikálni, előtte elszívja a cigit, a palást ott van a kezén, és utána bemegy a templomba, elszívja a cigit, az a legelső.
Égeti a palást.
Igen, és utána megyen ki, él az életét, úgy, mint egy hétköznapi ember. És én ezt ezért mondom, hogy nem számít, hogy ki milyen iskolát.
De nem ők a minta, hanem tényleg mi az Úrtól akarunk tanulni, és mindig.
Hát van a
városhoz. Csodálatosan
prédikálom, de az életünk meg nem az bizonyos.
De az Úr Jézus azt mondja, hogy a farizeusok a Mózes székében ülnek. Amit parancsolnak, megtegyétek, csak ne kövessétek életmódjukat, mert mondják, de nem csinálják. Tehát lehet, hogy valaki jól mondja, és attól még az nem rossz, csak nem kell követni az életmódjukat.
Amen.
Gábor.
Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Gábornak hívnak is, a főiskolán vagyok szociális munkászatos hallgató. És ahogy én hallgattam itt az előadásokat, én két nagymamának a bölcsességei jutottak az eszembe. Az apai nevényemhez szoktam mondani, Ektor úr is említett, hogy a kerékforog. Egyszer fönn, egyszer lent. A másik nevényem pedig, aki egyébként egy hithű evangélikus családban nőtt fel, és hát konfirmált meg minden. Ő azt szoktam mondani, hogy mindenki próbálja meg úgy élni, hogy az Úr Jézus Krisztus él, és hogy az Úr Jézus Krisztus 10 parancsokat összefoglalva. És akkor már egy hiteles hívő ember.
volt ilyen rendezvényen. Köszönöm szépen, elmondom a feladatot, és úgy érzem, hogy gondolat és érzelemgazdag volt ez a találkozó, nagyon hatott rám, és hát úgy érzem, hogy elindult a Biblia mélyebb tanulmányozása útján. Tudtam én azt értelmileg, hogy szavaknak a gondolatoknak, történeteknek rengeteg jelentése lehet, de azért most ezt megtapasztaltam.
Köszönöm. Köszönöm. Tessék tovább, Pápa Júr.
Hát én először leszek részt ilyen rendezvényen a szervezésen, és mondhatom, hogy meglepődtem és kellemesen meglepődtem, sok minden jót és érdekes dolgot hallottam itt. És hát egyelőre még nagyon emlékel benne, hogy nagyon hozzá tudjak szólni a dolgokhoz, de amit itt hallottam, meg ahogy itt a bibliai dolgokat földolgozták és erről beszéltek, ez nekem is nagyon érdekel, és remélem, hogy a jövőben már is el tud jönni, és jobban bele tud ebben élni, mert ezek tényleg csak hasznos dolgok. És így most akkor itt általán részt vettem.
Atti testvére, ha van még valami, akkor mondjad el, nem akkor.
Nekem így csak annyi, hogy jó volt a visszajelzésekből, meg a hozzászólásokból, a megoldásokból, valami az, hogy folytatódik a szent történet, és mi is részessége, mi is ebben, hogy ez így van is együtt tarthatunk, együtt mehetünk tovább.
Két dolgot szeretnénk megemlíteni nagyon röviden. Az egyik az, hogy gondolom, milyen jó filmet lehetne ebből csinálni, ebből az egész történetből, és már gyárkó történetéből. Milyen érdekes lenne azt ábrázolni, gondolkodjon, milyen érdekes lenne azt ábrázolni, amikor teljesen reménytelenül kétségek között van Egyiptomba, és úgy visszakap minden. A másik, amit el szeretnék mondani, hogy most tört eszembe, és bocsánat, adódni fogok, de nem nagyon van még ez kimunkára benne. Ez pedig az, hogy ugye itt Vattamáj tanárról beszélgettünk erről a borzalmas és felemelő történetről, ugye, hogy most akkor föl kell áldozni a fiát, nem kell feláldozni a fiát, milyen hatásra kell a fiúba. És tulajdonképpen hát a fordított komédiát is eljátszák, mert ugye játszanak a halállal a József és testvérei a történetben. Nem arról van szó, hogy föl kellett áldozni, hanem ugye azt tudják, hogy hát meghalt a legkedvesebb fiú, és ez a legkedvesebb fiút kapjuk végre vissza, illetve már tudjuk a bűnös történetről, hogy tehát ugye Jákob azt még nem tudja, hogy milyen öröm vár rá élete végén. És hát mindenkinek hát olyan életet kívánok, ami a három ősöket, inkább a pozitívumot, inkább a lejövőt, inkább a kitartást tegyük magukévá, és esetleg ne adott a szörnyű szenvedéseket, ami ezek most az embereknek át kellett érnek rá. Ő hibájuk valójában hibájuk. Én is meg szeretném még egyszer köszönni a vendéglátást és az Evviden is kodolában nem szólt.
Vagy kezdem azzal, amivel te terjesztett, hogy én is köszönöm az itt létet. Ugye, hogyha a teljes Biblia korpuszában nézzük ezt az etapot, akkor tényleg csak egy része a Szentírásnak, és megint csak lenyűgözettem az, hogy ebben a viszonylag kis részben is micsoda gazdagsággal tudhatunk ki az életnek. Tehát miközben teljesen igazán a Miklósnak, hogy nincs ebben semmi profán, de mégis teljesen életszerű, sokszínű, ellentmondásos, elgondolkodtató, időnként magányos, provokatív, időnként humoros, ironikus, és ezekből a gazdaságokból a tervben a mindenben nagyon sok minden átjött. Aztán közben egy maga is egy ironikus ember, akkor el is tőleszem állítak, előttem azon morfondíroztam, hogy bár teljesen történelmiatlan és bibliaiatlan földelni ezt a kérdést, hogy mi lett volna, hogyha Jákob nem azt a örös mencsét szolgálták el, amely esetleg töltött változtat. Tehát teljesen kellett volna írni, de elképzelhető, hogy Jézsa úr mindenről elmondott van, az összes többi kárpótlása, de lehet, még a feleségeit is adatta volna, nem tudom, történelmiatlan a dolog, de nagyon finom volt a töltött változtat.
És tulajdonképpen sok eddigi hozzászóláshoz lehetne kapcsolódni, de valahogy én is megragadnám a lehetőséget, hogy ott folytatnám, ahol Zoli éppen abba hagyta. És valóban arról van szó, hogy szinte az élet minden nehézségét, örömét, boldogságát, csalódását, fájdalmát, kínjait mutatja ez a történet, de mindenképpen hozzá kellene vennünk azt, hogy nem csak azt mutatja, hogy akkor mi volt, hanem azt, hogy milyen hatással van ez a mi életünkre, a mi családunkra, hogy mi hogyan működünk, hogyan rendezzük a családunkon belül a dolgainkat. És nekem az jött le ebből, hogy alapvetően semmiképpen nem az a feladatunk, hogy mi megoldjuk ezeket a problémákat. Egyrészt azért nem, mert hogy ha csak egy pillanatra gondolunk közben még a teremtés történetre, akkor azt is tudjuk, hogy a lehetőségünk az megvan mindenre. És ebből azt is tudhatjuk, hogy rajtunk áll az, hogy milyen irányt fogunk választani, és azzal, hogy megteremtődtünk, azzal a képességeknek a birtokába is kerültünk, és nem mindig élünk ezekkel a képességekkel úgy, ahogy igazából kellene. És mivel, hogy a képességek birtokában vagyunk, éppen ezért én nem szeretem azt a kifejezéssel, amit itt sokan használtak, és hallani is, hogy a gyermekeinket neveljük. Mert hogy azt gondolom, hogy gyermekeinket nem nevelni kell, hanem feltárni azokat a lehetőségeket a gyerekek előtt, hogy tapasztalják meg azt, hogy ők is képesek nagyon-nagyon sok mindenre, képesek a rosszra is, és képesek a jóra is. És azt gondolom, hogy ezeknek a képességeknek a átadása az, ami az egyik legfontosabb az életünk során, mert hogy a későbbiekben nagy valószínűséggel ez fogja alapvetően meghatározni az életüket, mint ahogy ha mi visszagondolunk arra, hogy mi mit kaptunk a szüleinktől, és hogyan, milyen körülmények között, alapvetően amit igazából kaptunk, amit az életünk során használtunk, az azok a képességek, amikre valamilyen módon eltanítottak bennünket. És ezzel együtt azt gondolom, hogy nem az a dolgunk az életben, hogy a saját életünket rávetítsük egy erőt, számunkra, hanem inkább azt mondanám, hogy különböző kapukat kell kinyitni, és azokkal a képességekkel, amit ha sikerül átadunk, hogy erről el fogja dönteni, hogy melyik kapu lép be, és esetleg melyik kaputól fog visszafordulni. És ezzel együtt is azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy küzdelem, egy óriási nagy munka, de ezt nem egy munkának, nem egy fáradtságnak éljük meg, még akkor is, hogyha sokszor tényleg belefárad az ember ebbe, de mégsem lehet kimondani azt, hogy ez nem egy hatalmas munka, hiszen egy ilyen munkának az eredményeképpen lehetünk mi is éppen most itt. És az egy nagyon fontos dolog, hogy mondjuk eközben, a munka közben meg kell tudnunk mutatni a gyermekeinknek a szivárványt. De azt is tudni kell közben, hogy a szivárvány az nem fog megválni bennünket, amíg végzünk a munkát. És hogy nagyjából ezekkel a gondolatunkkal le is fejezem. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Én annyit tudok leszokni a mai napokkal, szóval idejából a több ezer éves történetek, de nagyon mély tartalmas gondolatokat mutatnak a mai világunk a időzés ugyanúgy. Fontosak, hasznosak és értékesek. Elhangzott egy nagyon-nagyon tetszik dolog, amelyik a szeretető, az önmagunk szeretető és a önzetlen szeretető szóló gondolat. Engem inspirált egy olyan dolog, amit, hogyha megérkeztek, akkor személyes esemény megtörtént velem, és ezt szeretnék gyorsan elmondani nektek. Az önzetlen szeretetről, ez kb. 15 éve volt. December közepet találja időszakban, postára mentem, letéletem a csekket, pont akkor nem álltam olyan túl nagyon jól. Igaz, hogy volt egy mennyi, de ezt akkor átadom, mert egy kapok egyetlen, és én nem voltam. És akkor állok a postán, előttem az egy szegény kis cigány asszonyka, kis pici gyerekkel a karján, nem volt rajta, végül is egy komolyan ruhadarab sem. És látom, hogy valami papír kellett kitölteni, de nem tudott elfordulni, és segítettem neki. Kitöltem, és megjegyeztem a címét, hogy hol lakom. Így valami kis falkon, de már nem emlékszek rá, hol volt. Haza nekem mondtam a feleségemnek, hogy szedjünk össze valami cuccot, menjünk a boltba, vásároljunk valami kaját, menjünk is. Nekem az indítatás volt, hogy menjünk el és látogassuk, hogy ki ő volt, és segítsünk rajta, meg így is történt. Még azon persze gyorsan összeszedtünk egy pár csak ilyen holmikat, ami úgy gondoltuk, hogy az ő számára még hasznos, hogy nekünk is kisgyerekek voltak, és voltak ilyen rohan, amíg elmentünk gyorsan a boltba, vásároltunk élelmiszert, elmentünk a különleges helyre, és hát ez egy cigány soron élő valaki volt, olyan kis pindulkázó, képzeljétek el, hogy ajtóablak nem volt rajta, egy plén volt az ajtó helyett, vagyis a fokján. Bementünk, egy olyan kráter volt, hogy majdnem el lehet esni. Szembe egy olyan picike hely, ott körül, hogy másfélszer, másfél méter. Szembe egy kis pici spók, se látva semmi, így olyan gyertő, és a kis kárjának a varázsló fény a világít, hogy ez december 5-én volt. És bementünk, pont szembe ott volt a kis, hát aránylag fiatal asszony dolgoz, és kérdeztem tőled meg is, mert délelőtt láttam a postán. Hát azt mondja, igen, megismert. És mondom, hogy ha elfogadja a szeretettel, akkor hozzuk egy kis ajándékokat. És azó benne a számomra a csodálatos dolog, hogy meghívtam őket karácsonyra, hogy jöjjenek el hozzám, láttam a körülményt, megfűröttem a televíziós részet, jó melegbe, és ameddig úgy érzi magát ott lent, és ezt megcselekedtem, és ez olyan boldogság töltöttem a szívemre, hogy ez a mai napig is az egy élő dolga viszégemben. Ez a őzetlen szeretet, csak ez inspirált, hogy elhallottam kedves testvényt, ez a görög dolgokat, de egyébként hozzáfűzve, és szeretem ezt a görög dolgokat, mert annól, amikor kezdtem rajzolni, majdnem nem egész gyerekkoromban, mindig ilyen gondolati dolgokat szerettem, és ezek a görög mitológiai dolgok is beleférnek. De viszont mindig a gondolati dolgok, ami engem mondjuk érdekel. Ennyit szeretem, hogy köszönöm.
Kedves testvérek, én a 65 év betöltésében a dolgos aktív életemet befejeztem. Én is dolgoztam, tanultam. A tanulást itt kezdtem szomszédba a Vasvári Pál gimnáziumban, illetve itt is fejeztem be, aztán majd a tanárképző főiskolán. És megfogalmazoltam magam életét, és ebben a munkában sok kemény harc volt, és nagyon sok örömmel is. Rengeteg okosságot mondtak annak idején a főiskolán és más helyeken, csak nem tanítottak meg konfliktust kezelni, nem tanultak meg kudarcot elviselni és kudarcot kezelni, nem tanítottak meg arra, hogy a holnapnak a gondja majd legyen a hónapé, és ha most tréfálkozni szeretnék, akkor azt mondanám, hogy de jó lett volna ezeket az értékes előadásokat 40 évvel ezelőtt meghallgatni, és ilyen gyakorlatilag keresztény módon gyakorlatilag emberekkel akkor megismerkedni. Garantáltam az életem könnyen lett volna, és más távlatokból, más látószögből néztem volna a világot. Csodálatos volt veletek. Valamicsit megértettem abból, hogy persze ismertem én ezt az igét régen is, hogy megye fel mindenki a saját keresztjét, de ez ettől a 0 km kőtől ez egy kicsit más kellett már. Mert az előadások közben és szüneteiben tulajdonképpen, ha végig gondolja az ember, hogy a legnagyobb hitharcosok mekkora harcokat vívtak, mekkora kudarcokkal kellett megbírkózni, több, kevesebb sikerrel, de mindenképpen a hitet előrevéve, akkor megért valamit az ember a kereszténységből egy kicsit többet, mint eddig. Ezt köszönöm nektek.
És köszönöm. Nagyon is örülök, hogy én is már régóta járok ide is. Akár a Szentírás olvasása, de inkább maga a hétköznapok is hihetetlen ugyanezeket ötvözik. Ez egy ilyen csak egy konfliktusok, meg egy nyomorúságok. Szóval, amit magunknak csinálunk, és sokszor is, amit most is említettem, hogy nagyon elmondul az elmondulnak a dolgok. Nem tudom, hogy mit tudnál azon változtatni, akár mint magunk is, de mások életekben is. Ahogy ő is említette, én is az jutott eszembe igazán, hogy vegyétek fel a keresztet, és nem feladom, mint Mikiújcsics is, hogy tehát nem váljuk fel, vigyük tovább, hogy Isten terve van velünk, hát másnél sem fogok meg annyi, de elvegyék sikerült valamit is összefoglalni. De igazán nem látunk vele teljesen, csak részben, amit a bízunk benne, hogy a világban bízva, hogy azt valamennyire lássuk. Nem békességet tőle, mert jó mások gondolóságát, meg mások jól gondolóságát. Most gondolunk a Gérzsé Lacinak a nagymamája is, nagyon fáj a lába, imádkozunk érte ilyen kérdések. Tehát van kereszt kemények. És azt mondja, hogy legyünk fel, és gyönyörű, és könnyűvé válik a Jézusra tekinteni.
Nagyon köszönjük. Még egy kérdés, Miklós, hogy segítsünk-e eltakarítani a biztos. Feleségednek külön köszönjük a virágokat, mélyen meg vagyunk hatva, mert egyik csokor szebb, mint a másik. Majdnem mindegyik különbözik a többitől, és ez gyöngétség, és a vendégszeretet olyan találkozás, ami minket lenyűgöz és meghat, ami kemény férfi szív megvan hatva. Tehát nagyon köszönjük a szíves vendéglátást, kívánunk áldást a gyülekezetre. Férfiak erősödjenek meg itt is, meg mindenütt, ahol vagyunk, családban és gyülekezetben egyaránt. Arra kérünk, hogy imádkozz velünk és bocsáss el minket imádsággal, a végén esetleg mondjuk együtt el az Úr imádságát, és akkor aztán békességgel eljutunk ki a saját háza felé.
Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy te tettél nekünk, te adtál lehetőséget arra, hogy a te igény mellett elcsendesedjünk. Köszönjük, hogy te adtál gondolatokat, te ébresztettél fel bennünket, és adtál a számunkra olyan kérdéseket, amelyekre talán még nem tudunk választani, de a szívünkben forgathatjuk, gondolkodhatunk rajta, és kérhetjük a te segítségedet, hogy ebben is adjál nekünk megoldást. Köszönjük Jákobnak az életét, aki sokszor félelmetes, sokszor érezzük azt, hogy olyan terheket kellett hordoznia, ami emberileg nézve sokszor elviselhetetlen, olyan sok konfliktus helyzetben kellett neki megállnia és győzedelmeskednie. Köszönjük, hogy most elénk állítottad ezt a történetet, de nem azért állítottad elénk, hogy esetleg hibáit meglátva elítéljük őt, vagy győzelmeinek körbe veszünk, hanem azért, hogy mi is tanuljunk ezekből, ha tudjuk megérteni, hogy a mi életünk is hasonló élet, és mi is ilyen konfliktusokkal kerülünk szembe, akár a tágabb családunkban, akár a szeretteink között, a közelebbi szeretteink között, gyermekeink, feleségünk, vagy más rokonunkkal kapcsolatban. Köszönjük, hogy ezek számunkra útmutatást jelenthetnek, és köszönjük, hogy mi is azért nem kell, hogy feladjuk, és nem kell, hogy elkeseredjünk, mert ahogy Jákobnak ígéretet tettél, hogy megállod őt, úgy nekünk is adtad az ígéretet, és mi is ebben az ígéretbe kapaszkodhatunk bele. És lehet, hogy sok dolgot Jákobhoz hasonlóan elrontottunk, és ma már látjuk, hogy talán máshogy kellett volna tenni, de köszönjük azt, hogy te mindezeket jóra tudod vezetni, és jóra tudod kihozni, így szeretnénk beteg bízni. Így szeretnénk életünket a te kezedbe tenni, és úrunk, szeretnénk, hogyha egyszer majd mi is Jákobhoz hasonlóan megállunk szeretteink előtt, és amikor áldást kell látnunk, akkor mi is tudjunk áldást adni, mi is tudjunk sokat adni azoknak, akik fontosak számunkra, ebben lényegünk segítségünkre. És köszönjük, hogy a tőled tanult imádságban jöhetünk hozzád, és kérhetjük azt, hogy áld meg bennünket, és őrizd meg mindazokat, akik most útra indulnak. Mi atyánk,
vagy a mennyében, szenteltessék meg a tennem, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
Ami minden a kérdéket, ha nem értünk ma, és bocsáss meg a védkeinket, hogy kérdében mi is megbocsátunk. És segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
És az Istennek békességet, a értelmet felülhalad, őrizze meg a szíveinket és a gondolatainkat, amit Jézus Krisztusban.
Amen.
Hát érdekel még egy éneket.
Yeah.
Mindenki jó utat és sokáig.